Az Úrtól jön a szabadítás, legyen áldásod népeden. Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. A 95. Zsoltárunknak az első versét énekeljük fennállva. Jertek, örvenjünk mindnyájan, de a 24. Zsoltárnak ismert dallamára megy, tehát 95.1. Folytatjuk tovább a 275-ös énekünkkel. Az Úristen az én reménységem, jó lendülettel énekeljük valamennyi versét.
Yeah, for the send you like a
a mi segítségünk jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök, igaz Isten. Amen. Istennek igéjét hallgassuk meg, amint az megiratott a mi számunkra az apostolok cselekedetének 22. részében, az első 22 versben a gyülekezet az igét ülve hallgatja. Azt mondja, én fogom olvasni az igét. Tehát az apostolok cselekedete 22. rész így hangzik. Pál beszéde a néphez, amikor elfogták. Atyám, fiai, férfiak és atyák, hallgassátok meg védekezésemet, amelyet most hozzátok intézek. Mikor hallották, hogy héber nyelven szól hozzájuk, még jobban elcsendesedtek, aztán így folytatta, én zsidó ember vagyok, a cilíciai Tarzusban születtem, de ebben a városban növekedtem fel, Gamáliel lábainál kaptam nevelést az ősi törvény szigora szerint, és én is így rajongtam Istenét, ahogy ma ti mindnyájan. E tanítás követőit halálra üldöztem, megkötöztem és börtönbe juttattam, férfiakat meg nőket is. Tanúm erre a főpap és a vének egész tanácsa, akiktől levelet is kaptam a testvérekhez, és elmentem Damaszkuszba, hogy az odavalókat is megkötözve hozzam Jeruzsálembe, hogy megkapják büntetésüket. Történt pedig, hogy útközben, amint déltájban közeledtem Damaszkuszhoz, hirtelen vakító fényesség sugárzott le rám az égből. A földre estem, és hangot hallottam, mely így szólt, Saul, Saul, miért üldözöl engem? Én pedig megkérdeztem, ki vagy Uram? És ő így szólt, én vagyok a názáreti Jézus, akit te üldözöl. Akik velem voltak, a fényt ugyan látták, de a velem beszélő hangját nem hallották. Ezt kérdeztem akkor, mit tegyek, Uram? Az Úr pedig azt felelte nekem, kelj, felmenj Damaszkuszba, és ott megmondják neked mindazt, amit tenned kell, amit Isten felőled elrendelt. Mivel pedig annak a fényességnek a ragyogása miatt nem láttam, a velem lévők kézen fogva vezettek, úgy mentem be Damaszkuszba. Egy bizonyos Anániás pedig, aki törvény szerint élő kegyes férfi, aki mellett bizonyságot tesznek az ott lakó zsidók mind, eljött hozzám, elém állt, és így szólt, testvérem Saul, láss! És én abban a pillanatban ismét láttam, és rátekintettem. Ő pedig ezt mondta nekem, atyáink Istene választott ki téged, hogy megismerd az ő akaratát, meglásd az igazat, és hangot hallj az ő ajkáról. Mert az ő tanúja leszel minden ember előtt arról, amiket láttál és hallottál. Most tehát miért késlekedsz? Kelj fel, keresztelkedj meg, mosd le bűneidet, segítségül híván az Úr nevét. Történt azután, hogy visszatértem Jeruzsálembe, és a templomba imádkoztam, révületbe estem. És láttam őt, aki ezt mondta nekem, siess és menj ki hamar Jeruzsálemből, mert nem fogadják el a te rólam való bizonyságtételedet. Erre így szóltam, Uram, ők tudják, hogy én voltam az, aki börtönbe vetettem, és zsinagógáról zsinagógára járva megverettem a benned hívőket. Amikor pedig kiontották Istvánnak a vértanúdnak vérét, magam is ott álltam, helyeseltem az ő megölését, és őriztem azoknak a ruháját, akik megölték. De ő ezt mondta nekem, eredj el, mert én messze küldelek téged a pogányok közé. Eddig a kijelentésig hallgattak, de akkor így kezdtek el kiáltozni, töröld el a földszínéről az ilyet, mert nem szabad neki élni. Kiáltoztak, ruhájukat eldobták, és port szórtak a levegőbe. Isten tegye áldottá az ő igéjét, szívünkbe fogadását, Csendesedjünk el és imádkozzunk. Urunk Istenünk, amikor ezt a történetet hallgatjuk, akkor nagyon sokszor hallva, újra és újra, mégis mindig megrendülünk azon az erőn és hatalmon, amely te nálad van, és ha egyszer megállítod az mi életünket, és megfordítod azt, semmiféle földi erő azt vissza nem fordíthatja, egyedül csak a saját makacságunk és hitetlenségünk. Köszönjük, hogy nem egyszer, hanem többször állítottál meg már az úton, mert szükségünk van erre, mert mindig visszacsúszunk a saját hitetlenségünkbe, a saját öntörvényünkbe, gőgjeinkbe. Köszönjük, hogy ma különösképpen megállhatunk, hiszen megterítetett az úrasztala, letehetjük, lemoshatjuk mindazt a bűnt, ami terhel bennünket, hogy aztán a te utadon járva döntéseket hozhassunk és mehessünk tovább. Hogy könyörögjünk most azokért különösképpen, akik teljes erőbedobással dolgoznak, azokért, akik akár éppen a templomokban vannak, igét hallgatnak, akár hol vannak, pihennek odahaza házaikban, családjuk körében, hogy ők biztonságban lehessenek. Kérjük, hogy óvd meg ezen a napon is, nem csak a te népet, hanem minden népet. Könyörgünk azokért, akiket már kár ért, és legyenek emberek, akik segítenek rajtuk, és könyörgünk magunkon, mindnyájunkon, hogy a végső kár, a kárhozat el ne égjen bennünket. Amen. Foglaljuk el a helyünket, és kérem szépen a gyermekeket, csak nyomuljatok, ide, ide is gyertek, ide, ki meg ide, úgy. Arra is gyertek, jobbra. Úgy van, csillagom, gyere csak, gyere. A kis kezed azonnal, gyere arra. Fogjátok meg egymás kezét, szépen körbeérünk. Ez, igen. Úgy, menjetek ott össze, jó? Arra, figyelj, arra felé menjetek, így, arra, húzódjatok, úgy, kicsit lépkedjetek. A szervusztok, gyönyörűségek csak. Még menjetek, és fogjátok meg egymás kezét. Még. Itt van hely, van. Jó. Úgy a kis kezeteket. Úgy. Nagyon ügyesek vagytok. Ti meg fogjátok meg a picik kezét. Anyuka meg ott van hátul, nem megy el. Úgyhogy. Jó. Úgy. Na, ez az. Na kérem szépen, mi van, Manó találkozó van? Jaj, mindjárt sír. Úgy, ott nyugodtan ott maradhat vele, csak szokja. Na kérem szépen, most rám figyeltek, és megmutatjátok, főleg maga ott, jó, hogy kell egy jó rendes reformátust köszönni. Áldás, békesség!
Áldás, békesség!
Na, ez az. Köszönöm szépen. Most mutatok nektek egy zászlót, és megmondjátok, hogy vajon ez miféle zászló. Ha erdélyi. Közelebbről. Megmondom. Ez a szék... Na, ez az. A székely zászló. Na most, hát most elmondom, hogy milyen színűnek kéne lenni. Tehát nem ennek a diszkókéknek, hanem szép égszínkéknek, de hát ilyenre sikerült. Itt középen ez reménység szerint azért tartalmazza az aranycsíkot, ugye? Tehát egy szép kék, és ebben egy aranycsík, és itt mi van? Hold meg a nap. Na most megtanítom nektek, hogy ez mit jelent, és utána elmondom nektek, hogy milyen a református székely zászló. Na hát kérem szépen, hát nyilvánvaló, hogy a kék, az micsoda? Az ég, ugye, az Isten világa, ott fönn, fölöttünk, az kék. Most ezt megmondom nektek, hogy ez az aranycsík, ez Jézus Krisztus ábrázolja ott az égben. Na most a napocska, vagy nap, az tulajdonképpen az Atyaisten ábrázolja. De lehet az atya gyermeke, Krisztus is, mert Krisztus ki vagy nap és világ, de nagyjából egy székely azt mondaná, hogy ez az atya. Na most itt van ez a félhold, mióta világ, ez nem egy férfi alak, hanem egy női alak. Vajon ki lehet az? Mária. Na ez a székely zászló. Most milyen a református székely zászló? Ez majdnem minden ugyanaz, ami eddig. Máriával sincs nekünk semmi bajunk. De azt elmondjuk, hogy az egyház a Bibliában az egy nő alak. Azt mondja egy ilyen az ige, hogy a magasságos Jeruzsálem mindnyájunk édesanyja, a mennyei, a megdicsőült egyház. Vagy azt mondja a Jelenések könyve, hogy a napba öltözött asszony, az a gyülekezet. Tehát azt mondjuk, az egyik végén van az ászlónak, itt vannak a katolikusok, azt mondjuk, hogy Mária, meg itt vannak a másik végén, meg azt mondjuk, és latinul mondom, hogy az Ecclesia Femina, ugye, ez a nő alak, ami az egyházat jelenti, meg persze Máriát is jelenti, úgyhogy akkor megmondott. Tehát mit jelent ez a kék? Eget, benne a csík, Jézus, a nap, Istent, az atyát, és a hold, és az egyház. Az egyház. Az is nőnemű, az egyház. Világos? Tehát így van nekünk egy közös székely zászlónk, aminek én nagyon örülök, hogy ezt nekem elhozták Erdélyből, és majd csinálunk egy olyan rendes, igazi színűt, és akkor majd időnként azt is kitesszük, jó? Tehát ha csinálsz magadnak a magyar zászlót, akkor csinálsz mellette egy székely zászlót is, és ráadásul még azt is jó tudnunk, hogy a mi 22. kerületünk kezdeményezte, hogy a mindenféle épületekre, hivatalokra tegyük ki a székely zászlót. Hát nekünk már van egy ilyen kicsi, van lesz egy nagy, kitesszük, jó? De ezt megjegyeztet, hogy van ilyen, hogy székely zászló. Most már csak az a kérdésem, hogy hol van ez az Erdély meg a Székelyföld? Úgy van, úgy hívják, igen, hogy itt Románia. Szóval közepén pont ott van, jó.
A keleti szomszéd.
Úgy van. Gratulálok, igen. Kezeket, jó. Na kérem szépen, fogd meg csak a pici kezedet, úgy, ad oda, és figyeltek rám, és egy jó szép nagyot köszöntök. Áldás, békesség.
Békesség.
Köszönöm szépen, akkor menjetek a megszokott helyekre. És addig pedig kikeressük a 176. dicséretünket, Szent, Szent, Szent a seregeknek Ura. Istennek igéjét olvasom, a zsidókhoz írott levél 3. részének 7.-8. versében, szem előtt tartva az apostolok cselekedete 22. része egészét. Ezért, amint a Szentlélek mondja, ma, ha az ő szavát halljátok, ne keményítsétek meg a szíveteket. Foglaljuk el a helyünket. Kedves testvérek, jó hosszú résszel van dolgunk, de megpróbáljuk valamilyen rendben szemlélni, mert fontosak az üzenetek, ahogy haladunk előre az apostolok cselekedetén írott könyvben, és ugye oda érkeztünk el a történet szerint, hogy Pál Jeruzsálemben befejezi a missziói utait, ez a harmadiknak a vége, és hogy múltkor is beszéltük, ugye minden városban bizonyságot kapott arról, hogy ennek az útnak a vége fogság és nyomorúság, szenvedés lesz, amitől féltek az atyafiak, és féltették őt, ez bekövetkezett, és szinte pillanatokon múlott az élete, az előző részben ott elég részletesen leírja, amikor fölfedezték, hogy ott van Pál a templomba, akkor egy bizonyos társaságot riasztott mindenkit, hatalmas nagy ramazurit csinált, becsukták a kapukat, hogy ki ne szökjön, és lényegében elkezdték meglincselni Pált, amikor észrevette ezt a templom udvaron levő eseményt a helyőrség ezredese, és ugye az itt egész közel voltak egymáshoz, a kaszárnya, meg a templom, meg az előtere, meg tere az udvarnak, és tulajdonképpen letartóztatja Pált, ezzel kimenti ebből az őrjöngő kezekből, és viszik fel a várba, az Antónia kaszárnyába, annak a lépcsőin esze csak Pál megállítja ezt a menetet, megszólítja az ezredest, görögül teszek, nagyon meglepődik, hogy ez nem egy vélt bűnöző, valami egyiptomi, aki éppen lázítást szított a környéken, ez az ember nem az, ez görögül beszélt, nagyon műveltnek számított, és aztán Pál szót kér, és végül meg is kapja, és aztán itt kezdődik, kapcsolódunk abba a történetbe, hogy mit mond el Pál a tömegnek. Ez az ő utolsó nyilvános beszéde, nagy nyilvánosságról van szó, tehát amikor tömeg előtt szól, és éppen ezért ez nem egy közönséges beszéd és alkalom csupán, nem egy védekezés csupán, az is van benne, ez alapvetően egy evangéliumi bizonyságtétel, és azt lehet mondani, hogy ez tulajdonképpen egy evangelizáció, szinte végső lehetőség, egy profétai hang is, amit megszólal, arra nézve, hogy most megnyíljanak az Isten népe, még egyszer utoljára föl van szólítva, hogy hallja meg a Jézus Krisztusról szóló evangéliumot, a Mesiásnak a hívását, akiben az Isten, az atyák Istene jelentette ki magát, és jött egészen közel a népéhez. Tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy ez egy történelmi idő már, még akkor se ott, akkor nincsenek ezzel tisztába, 10 év múlva már nem lesz Jeruzsálem, tehát visszatekintve Lukács, amikor írja a tudósítását, ő már nagyon jól tudta, hogy 10 év múlva Titus seregei állnak a kapuk előtt, és 3 év után forig rombolják a templomot és a várost. Tehát valamiképpen a tét nagyságában ez is benne van, amikor Pál szót kér, hogy egyfajta utolsó lehetőség, ő maga sem fog már többet Jeruzsálembe jönni, prédikálni. Tehát mindennek a feszültségével kell átélni ezt a helyzetet, amikor megszólítja a népet, hogy atyám, fiai, férfiak és atyák, nagy tiszteletre mutat ez a megszólítás, és ezt mindezt ugye az anyanyelvükön teszi, és ez az anyongó, örgyöngő vagy hőzöngő tömeg ugye elcsendesedik. Nagyon érdekes, hogy aláhúzza ezt Lukács, hogy amikor hallották az anyanyelvükön, még jobban elcsendesedtek. Tehát ez egy nagyon fontos pillanat, hiszen ilyenkor nem szoktak elcsendesedni, ilyenkor üvöltözni szoktak, még jobban steigerolni, az beépített emberek még inkább csinálják a feszültséget, és most egy hatalmas csönd van az egész téren. Mindenki, még az ellensége is érzik, hogy ez most egy nem közönséges pillanat, ugye, hihetetlen ellentét ez. Az ige hirdetésnek mondhatni az utolsó nagy ige hirdetésnek a kezdeti pillanata, amikor a ricsajt felváltja a csend. Mindenki csendben van. És ezt mondom, nem pusztán kíváncsiság, hanem az a pillanat, amikor valamiképpen belesejt a hallgató, hogy ez egy szent pillanat, amikor leveti a saruját önkéntelenül is, mert az a bizonyos kaszárnya lépcső az szent helyé válik, szószékké válik, mondhatnám az égő csipkebokorrá válik a Szentlélek és az ige által. És ezért drámai is ez a pillanat, mert Pál által az Úr szólítja meg, hívja az ő népét, és mennyire érvényes, véresen érvényes itt a Zsoltár szava, amit a zsidó levél is idéz, ma ha az ő szavát halljátok, meg ne keményítsétek a ti szíveteket. És ennek az igének a feszültségében minden ige hirdetés drámai helyzet, amilyen a Pálé is volt, ezért fontos nekünk most egy-egy lépésben végig menni, tényleg csak röviden azon, hogy miket is mond itt Pál, mert minden ige hirdetés egy bizonyos értelemben mindig az utolsó is, és ki tudja, hát ha tényleg az. Pál itt egészen személyesen szól, részletezve a vele történt rendkívüli eseményeket. Ugye, és mondhatnám, hogy annyira kitárulkozik, ami ritka, de mégsem önmagára mutogat, és nem önmagát reklámozza itt, ha csak azért nem, hogy mindenektől annyira különbözik az ő története, sokan ismerték ugyanakkor, még emlékeztek rá Jeruzsálemben az egykor szép reményű ifjúra, ragyogó tudósra, tehetségre, és Izrael Istenének ugye vérig elkötelezett hű katonájára. És éppen ez, ami azt igazolja, hogy ami megváltozott, az nem Saul elmeszüleménye. Hát most ez a trendi. Nem egy csapatnak a hatása, egy csoport nyomás, hanem egyedül az élő Isten képes ekkora fordulatra. Csak ilyen váltó állításra mondhatjuk így, ugye Pál elmondja, hogy Tarzusban született, azt nem véletlen mondjam, ez egy egyetemi iskolai város volt, híres volt Kis-Ázsiában, és aztán azt mondja, hogy Jeruzsálemben nevelkedtem, Gamáliel lábainál hosszú időket töltött el az egész gyermek és ifjú korát, és itt mindenki tudta abban a pillanatban, hogy a nagy ász az Gamáliel volt, hogy ez mit jelent, ha valaki ez ő tanítványa. Ugye, hogy milyen szigorú farizeusi nevelés kapott, micsoda karakterformálást, milyen nagy hatással tudott lenni ez a Gamáliel tanítványaira. És milyen érdekes, mindenki feszült figyelemmel hallgat, eddig minden az ellenkező irányba mutat, mit csinált Pál, üldözte a keresztényeket, mégpedig a legfőbb vezető, ugye a főpapnak a felhatalmazásával. Nála elszántabb ember kevés volt Izraelben, és ez volt a múlt, és aztán jön a jelen fordulat, ami megdöbbentő volt. Ugye itt a damaszkuszi útnak az eseményeit mondja el. Tulajdonképpen azt mondja el Pál ezzel, amit nem egyszer felsorol az igébe, hogy ez az esemény, ami ott történt Damaszkuszban, ez egy kívülről való, mondjuk így, hogy intervenció volt az ő életében, egy kívülről való belenyúlás, nem ellenőrizhetetlen helyen, nem ellenőrizhetetlen időben, fényes nappal a legnagyobb nyilvánosság előtt, hogy a saját emberei voltak a tanúi, akik kézenfogva bevezették Damaszkuszba, Anániás házába. Tehát ennek a hitelességét senki nem mondta kétségbe Jeruzsálembe. Továbbra is ugye ilyen feszült figyelemmel hallgatják az apostolt. És aztán jön egy nagyon fontos pillanat, amit Anániás mond, hogy ezt utólag ugye Pál elmondja ennek a beszédnek a második felében, aki igazából felnyitja Pál szemeit, fizikai értelemben is ugye visszanyeri a látását, és lelkileg is ő rakja az eseményeket rendbe, mondhatnám azt, hogy egyfajta üdvrendbe, hogy mi is történt itt. És itt figyeljük, csak olyan gyönyörűen veszi sorba ezt a rendet, ezt az utat, mert az Isten ma is így munkál azok életébe, akik nem keményítik meg a szívüket az ige előtt. Azt mondja, hogy az atyáink Istene választott ki téged, mondja az Anániás Pálnak. hogy aki szívesen hallgatja az ígét, az higgye el, hogy az Isten kiválasztotta őt. Ezzel, amit nem szabad visszautasítani, azt mondja, hogy Pál, az atyáink Istene választott ki téged. Ez nem valami véletlenszerű esemény, vagy valami különleges extremitás, az Isten téged megszólított. Miért? És mondja, hogy megismerd az ő akaratát. Tudnék azt, ami az én személyes életemet, küldetésemet, üdvösségemet, elrendelt utamat illeti. És hozzátesz, hogy meglásd az igazat. Nagyon érdekes ez a mondat is, tudnélik, meglásd Istent Krisztusban. Ugye, mert ő az igaz. Ez egy egészen más tapasztalat, mint amit addig gondolt és hordozott magában, ahogy azt megtanulta Gamálieltől, a hagyományokból, ahogy megtanulta akár az Ószövetség vagy a Zsoltárok számos helyéről, egyfajta nézőpontban, és amit addig szilárdan hitt, most ez a tapasztalás, ugye, amire rávilágít Gamáliel, azt mondja, ez maga az Úr Isten volt Krisztusban, ez elkerülhetetlen, ez megkerülhetetlen. Mi történik? Az, hogy a régiek elmúltak, és íme újjá lett minden, sőt, összeomlottak, és újra kell látni, újra kell értékelni az egészet, és a hangot hallja az ő ajkáról, az ige most már Krisztus. Az üzenet, az ígéretek, a szövetség, a jelen való Isten, az eljövendő, a megfeszített és feltámadott Úr az ige. Őt hallgassátok, mondja ugye ott a megdicsőülés hegyén a mennyei hang, ez az én szerelmes fiam, őt hallgassátok, Pál hasonlót él át damaszkuszi úton tulajdonképpen, ugye, és azt mondja neki Anániás, hogy az ő tanúja leszel minden ember előtt, amit láttál és hallottál. Ez nem kell neked semmi kitalálnod, csak mondd el, amit átéltél ezzel az Úrral, ezzel a Krisztussal. És ugye erre a beavatkozásra, isteni megmentő intervencióra jön a válasz. Ugye ez csodálatos, ahogy noszogatja Anániás, ugye Pált, azt mondja, hogy most tehát miért késlekedsz? Kelj fel, keresztelkedj meg, mosd le bűneidet, segítségül híván az Úr nevét. Ezt hívják megtérésnek. Tehát mindaz, ami addig történt, hogy ugye kiválasztotta, elhívta, megszólította, és egyfajta távlatot, célt adott neki, ez mind-mind kívülről érkezik, és akkor Pál apostol rádöbben, hogy valami egészen új kezdődik, és amikor ezt megérti, hogy ki ez, mi ez, akkor erre ad egy választ. Ez a válasz, amit így mond, ugye, hogy kelj fel, keresztelkedj meg, most le bűneidet, segítségül híván az Úr nevét. Tehát Pál itt válaszol az ő megtérése, ez az ő döntése, ez az ő válasza. Isten beavatkozik az életembe, elhív, kiválaszt, megszólít, elküld, és én nem keményítem meg a szívemet. Az újjászületés és megtérés folyamata ez, a sorrend nem feltétlen mindig fontos, nem kell nekünk ezt annyira szigorúan látni, de azért érezzük, hogy egyfelől az Istennek ez a csodálatos, lenyűgöző, megkerülhetetlen, kikerülhetetlen beavatkozása, másfelől pedig a válasz erre. Minden ige hirdetés, amelyben munkál az Isten lelke, az ilyen intervenció, ilyen beavatkozás kívülről, és ugyanakkor mindig egy noszogatás is. Most tehát miért késleked el? Most le bűneidet és tér meg. Lehet ezt így is mondani, ugye mi azt mondjuk, hát mi már meg vagyunk keresztelve, az Úr vacsora ugyanarról szól, ugye, járuljatok az Úr asztalához, az ő népe, ugye, mert, hogy is mondja az írás, Jézus Krisztus vére megtisztít bennünket minden bűntől. Kinek hol a hangsúly? ugye, meglátni, meghallani, vagy éppen már csak az a döntés hiányzik igazán szívből, a lélek majd eligazít. Csak meg ne keményítsétek a ti szíveteket. És aztán a harmadik részlet is nagyon fontos, Pál Jeruzsálembe akar tevékenykedni, ott van egy nagyon rövid, két mondatban leírt kis vita, az embernek eszébe jut, hogy Mózes is vitatkozott, mikor mondta az Úrnak, hogy na Mózes, akkor most lehet menni Egyiptomba. Többen vitatkoztak, amikor meghallották. Ugye Pál nagyon kedvesen elmondja, hogy Uram, az életem nyitott könyv, én nem titkolom azt, hogy miket műveltem, éppen itt Jeruzsálemben, és úgy gondolja, hogy éppen ez lesz majd, ami megragadja a honfitársakat. Tehát hát eddig ilyen volt, akkor, és most ekkorát fordultabba kell lenni valaminek, de az Úr másképp dönt, azt mondja, menj hamar ki, a Jeruzsálemből nem fogadják el a te rólam való bizonyságtételedet. Ön érdekes ez, hogy Pál azt gondolja, tehát, hogy én ehhez értek, itt vagyok itthon igazán, itt kell nekem szolgálni, érvei vannak, és azonnal el kell kezdeni neki tanulni. És mi az, amit meg kell tanulni, hogy bármilyen okos, ne okoskodjon felettébb, hanem fogadja el az Úr akaratát. Ugye engedj egy kicsit belelátni, hogy Pálnak is kell belátás, ő sem tudja jobban az Úrnál. Ez egy örök veszedelem, hogy jobban akarjuk tudni, mint az Isten lelkészek, talán még jobban ki vannak ennek téve. És Pál tanulja az alázatot, és nekünk is tanulni kell. Miért? Mert bármilyen vonzónak is látszik sokszor a saját nagy ötletünk, nem biztos, hogy az a mi útunk. Ugye? Pál enged és figyel, és valami sokkal-sokkal nagyobbat kap. Azt mondja, hogy menj a pogányok közé. Egész világmisszióról van szó, nem csak egy kis népről, és nem csak egy pár megyényi területről van szó, az egész világmisszióról van szó. És amikor ezt Pál elmondja, ugye, hogy ezt mondta neki az Úr, hogy a pogányokhoz küldelek, ugye, akkor kitör a botrány, a hatás leírhatatlan, hogy a néma csendet, az addig néma csendet, még nagyobb harag, még nagyobb kiáltozás. Töröld el a föld színéről, nem szabad ilyennek élni, nincs helye a földön, ugye megdöbbentő ez a hirtelen ilyen vulkánszerűen kitörő utálat. Krisztusi sors ez, ugye nincs helye a földön, neki se volt, a ég és föld között halt meg. Ugye a világ kivetette magából, és itt mindjárt az első nagy ilyen reakció, ugye hasonló. Mi volt az oka a háborgásnak? Az, hogy Pál világosan mondott, az egésznek a végig vezetésében még mindig minden rendben van, és a végén a vége nem jó. Ugye? Ha az Isten népe, nem, illetve nem csak az Isten népe téje az üdvösség, hanem azt mondja, hogy Isten a pogányoké is. Ugye, meg azt mondták, hogy csak a miénk. És ez egész mindenünk erről szól. Ugye az egész történetünk erről szól, hogy ez csak a miénk igazából. Szétosztjuk, mi marad nekünk. Ugye, és például Pál egy ilyen nagyon erős elutasításban részesül. Hát miért igazából? Hát miért? Azért, mert nem azt mondta, amit hallani szerettek volna. Végül is a konzekvenciája az egészen más, mert azt is mondhatta volna, ugye, hogy az én programom az, hogy az egész világ induljon el a törvény útján, hát milyen nagyszerű dolog ez, és sokan csodálták abban a világban. Ugye, pogányok is vegyék magukra a törvényt, legyenek általa emberré ezt a zabolátlan, birodalmi erkölcstelenséget, próbáljuk meg megfogni, mederbe telelni, és akkor talán még meg is tapsolják. Ez igen, ez igen, hát ezt mondták a proféták is. Ez egy csomó helyet mindjárt lehet hozzá találni, ahol ott vannak a pogány népek, és ők is meghallgatják, ők is megtérnek, nagyon jó. Ugye? De a vége az, hogy azt mondja a Pál, hogy a pogányoknak nem kell a törvény, mind a 613 esetleg megtartása, hanem törvény nélkül puszta kegyelemből, az Isten kegyelméből, Krisztusért, Isten gyermekei ők is. De csak ennyi a lényeg, és ezt kell itt látni, hogy a komolyan vett keresztény életnek szembe kell néznie az elutasítással. Ahogy mondtam, lehetne egy ilyen program, ez ma is így lehetne, hogy, és van egy ilyen elvárás, nem részletezek, most csak rávilágítok, hogy hát tulajdonképpen mi nem azt hirdetjük, hogy szeressen mindenki mindenkit, bocsásson meg mindenki mindenkinek, ez benne van az evangéliumban, ott van a nagy parancsolat, a szeretet nagy parancsa, és hát lehet egy ilyen kedves, barátságos, hozzáigazított programot mondani. De abban a pillanatban, amikor itt többről is szó van, Isten igazságáról, bűnről, megváltásról, új életről, kegyelemről, megszentelődésről, a magam igazáról való lemondásról, józanságról, önkorlátozásról, szolgálatról, szolidaritásról, és így tovább folytathatnánk a sort, abban a pillanatban elutasítás, ez nem kell. Hagyj engem békén. Mindenki szeressen mindenki, és hagyja békén a másikat. Ez ilyen, hagyj menjen. Tehát nekünk mire kell figyelnünk? Arra, hogy ma, ha az ő szavát halljátok, ne keményítsétek meg a ti szíveteket. Ezer ok van, amiért megkeményíthetjük. Ami szklerotizálja, belmeszesíti a lelkünket, mozdulatlanná teszi, megvannak a bajaink, betegségeink, pénztelenség, magány, kudarcok, kapcsolati csődök, lehetne sorolni. Mindenki hordja ezt a batyúját, ugye, mégis, ugye, és ez a fontos, hogy mindig és újra-újra szól az üzenet, és azért szól, hogy el ne veszítsünk valami sokkal nagyobbat. Ugye, ahogyan Pál is rögtön belátta, hogy itt sokkal nagyobb a tét, az Isten valami nagyobbról gondoskodott felőle. Hát minden alkalommal, amikor idejövünk, akkor ez a tét, hogy el ne veszítsünk valami sokkal nagyobbat, halljuk meg az ő hívó szavát, fogadjuk el, és hozzuk meg azt a döntést, amire felkészít bennünket az ő szava, az ő igéje, a vele való találkozás sokféle módja, még a testi-lelki nyomorúságaink, életünk történése is ebbe az irányba vezessenek bennünket. Ma, ha az ő szavát halljátok, meg ne keményítsétek a ti szíveteket. Isten így áldja meg az Isten tiszteletünk további részét, az úrvacsorázásunkat is. Amen. Az igehirdetésre ráfelelésként most az énekkar szolgálata következik, és aztán az úrvacsora. Hallgassuk meg, miképpen szerezte a mi Úrunk Jézus Krisztus az Úri Szent Vacsorát, ahogyan ezt Pál apostol előnkbe adja az első korintusi levélbe a következőképpen. Én az Úrtól vettem, amit át is adtam néktek, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, melyen elárultatott, vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, és ezt mondotta, vegyétek, egyétek, ez az én testem, mely ti érettetek, megtöretik, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen vette a poharat is, miután megvacsoráltak, és ezt mondta, e poháram az új szövetség az én vérem által, ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre. Mert valamennyiszer eszitek-e kenyeret, és isszátok-e poharat, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljön. Hozzáteszi az apostol, vizsgálja meg magát azért az ember, és úgy egyék abból a kenyérből, és úgy igyék abból a pohárból, mert aki méltatlanul eszik és iszik, ítéletet eszik és iszik magának. Magunk megvizsgálása bűnbánó imádságban történik. Hajtsuk meg a fejünket, és valljuk meg a mi bűneinket eképpen. Urunk Istenünk, vállaljuk a bűn rontását, amely halált, betegséget, gyűlölséget, tisztátalanságot, szenvedést hoz a mi életünkbe. Vállaljuk a gyülekezetünk erőtelenségeit is az evangélium hirdetésében, betegek gyógyításában, a mi kicsinyhitűségünk, engedetlenségünk és hűtlenségünk miért van ez így. Fáj nekünk egyen-egyenként a saját életünk tisztátalansága, amely te látsz nagyon világosan és élesen, hiszen a szemeid előtt van a mi életünk, a mi gondolataink is, amelyeket el szoktunk rejteni. Most kérjük, hogy szabadíts meg bennünket a rossz gondolatoktól és indulatoktól, és tisztíts meg a legbensőnket is. Azt is, ami a nem tudatos részünk, ahonnan sok minden felszokott törni, és olyankor nem is tudjuk kordába tartani. És aztán könyörgünk azért, hogy amikor szavakká formálódnak a gondolataink, akkor ezek ne hegyek legyenek, karmok, ne ostor legyen, hanem gyógyító szó, simogatás, világos beszéd, nagy hiával van a mi életünk, közösségi, családi életünk is ennek a tiszta és világos beszédnek. Hadd könyörögjünk ezért, hogy te taníts bennünket egyre inkább igéd és szent lelked által. És megvalljuk a hibás döntéseinket, amelyeknek hosszú távú folyamat következményei is vannak, és aztán azt már nem akarjuk hordozni. Szabadulunk és sokszor átkozódunk. Könyörgünk azért, hogy taníts minket békességre, türelemre, teherhordozásra, és ebben tanuljuk meg azt, hogy a veled való iga és teher, az könnyű és gyönyörűséges is lehet. És hogy könyörögjünk, édesatyánk, azért a mulasztás halmazért, ami mögöttünk van, akár csak az elmúlt hónapban is, mint meg kellett volna tenni, de nem tettünk. Akár tudatos, akár tudatlan, mindig minden bennünk abban az irányba megy, hogy a könnyebbik végét válasszuk a dolgoknak. Mindezt most elédbe hozzuk, és most elédbe hozzuk különösképpen ki azt az egyet, ami igazán megrontja az életét. És azért könyörgünk, hogy ott avatkozz be, te szent lelkeddel, segítéseddel, erőddel, gondolatoddal, amiről talán nem is beszélünk sokszor, de amint igazi főbaj, és származik belőle minden más. Így kérünk most téged, együtt mondva, fennhangon a Zsoltáros szavait is, könyörülj rajtam én, Istenem, a te kegyelmességed szerint, és töröld el az én bűneimet. Tiszta szívet teremts bennem, és az erős lelket újíts meg bennem. Amen. Megvallottuk a mi bűneinket, megvalljuk a mi hitünket is, elmondva minden keresztények hitvallását, az apostoli hitvallást eképpen, Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek szent lélekben, hiszem az egyetemes anyaszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Szeretteim, nem kételkedem sem ti bűnbánatotokban, sem a ti hitetekben. Most anyaszent egyházunk rendje szerint három kérdést teszek fel, melyre hallható szóval és lelkiismeretesen feleljetek. Kérdezem először is azt, hogy hiszitek-e, hogy ebben a sákramentumban adja nekünk az Úr Jézus Krisztus a Szentlélek által bűneink bocsánatára, és lelkünk örök üdvösségére az ő szent testét és vérét. Hiszem és vallom. Hiszitek, ahogy a szent vacsora Krisztussal és az ő szent egyházával való közösségnek, és a megszentelt életnek jele és pecsétje. Hiszem és vallom. Ígéritek-e, hogy hálából odaszánjátok magatokat élő, szent és Istennek kedves áldozatul? Ígérem és fogadom. Én is mindezeket veletek együtt hiszem és vallom, ígérem és fogadom. Most azért, mint az én Uramnak méltatlan, de elhívott szolgája, hirdetem ti néktek bűneiteknek bocsánatát, és az örök életet, melyet megáld a mi Úrunk, ingyen kegyelméből, a Jézus vérének érdeméért hitáltal mindnyájunknak. Amen. Foglaljuk el a helyünket, és keressük ki az énekes könyvünkben a 214. dicséretünket, aztán majd folytatjuk a 15-tel, a 23-mal és 459-tel, ha szükséges. 214. énekünk pedig így kezdődik. Sok nyavajánkban Atyánkhoz kiáltunk, 161-es Siess keresztény dallamára megy. szereztem írunk Jézus Krisztus az Úri Szent Vacsorát, így éltek vele az apostolok, első keresztények, és így éltek vele most, így élhetünk vele most Isten kegyelméből mi is. Mielőtt kiki a maga hajlékába térne, hagy kérjem és intsem, hogy magában az Isten kegyelmét hiába valóvá ne tegye, hanem viselkedjék keresztényi rendeltetéséhez méltóan. Most meghajtjuk a fejünket, hálaadó imádságban eképpen. Mennyei édesatyánk az Úr Jézus Krisztusban, köszönjük néked azt, hogy ma is megállítottál minket az úton. Köszönjük, hogy ennél is többet tettél, kijelentetted magad. Köszönjük, hogy ezt sokféle módon tetted, és talán meg is rázott bennünket, megérintett bennünket. Köszönjük, hogy te nem unsz meg utánunk jönni, nem unsz meg elénkbe állni, amikor a magunk makacs útján járunk. Hadd könyörögjünk ezért a gyülekezetért, ezért a közösségért, hogy kiki egyenként is megtalálja azt a világos utat, amin járnia kell. Hadd könyörögjünk az egyházunkért is, és minden egyházért, aki a te nevedet vallja, és hadd könyörögjünk ezért a tévejgő világért, amelyikben olyan nehéz sokszor megérteni azt, ami történik, olyan sokszor nehéz nem ellenkezni, vagy még inkább ellenkezni kell, mert nem követhetjük, nem rohanhatunk velük, hanem mennünk kell azon az úton, amely a keskeny út, ehhez adj nekünk erőt, ehhez adj nekünk látást, és ehhez adj nekünk közösséget, akikkel együtt mehetünk a mi zarándok utunkon. Most könyörgünk különösen azokért, akik megszomorodtak, akik egy-egy cezúrához érkeztek, ez talán a legsúlyosabb, hogy valakit elveszítenek, amikor bele kell tekinteni egy sírgödörnek a mélyére, amikor egyszer csak reménységeink is aláhullanak, és nem tudjuk, mi lesz ezután. Kérünk, hogy vigasztald meg a gyászolókat, minden gyászolót és minden megszomorodott szívűt is, és mutasd meg te kegyelmed, amely messze túlmutat koporson halálon át. Könyörgünk a mi népünkért újra és újra, könyörgünk a dolgozókért, a gáton lévőkért, imádkozunk a betegjeinkért, az egyedül lévőkért, magányosan küszködőkért, adj nékik testvért, adj nékik erőt, légy mindnyájunkkal, hallgass meg a mi könyörgésünket. Amen. Együtt mondjuk el az Úrtól tanult imádságot. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Foglaljuk el a helyünket. Röviden hallgassuk meg a hirdetéseket. Ma ifjúsági órák a megszokott időben, hétfőn kóruspróba. Hétfőn este 18 órakor van egy úgynevezett érintés megbeszélés. Ez az érintés, ez egy zsinati program, amiben egyfajta missziói gondolatot próbálunk megvalósítani. Ez több alkalommal van egy-egy ilyen beszélgetés, mert erről még szól a gondnok úr valamit. Kedden babamama kör és biblia óra, utána presbiteri gyűlés van, a múltkori közgyűlés miatt elmaradt. Kérem a atyafiakat, testvéreket, asszonytestvéreket, és írják alá kiáratnál az ívet. Szerdán nyugdíjas biblia óra, csütörtökön KT magyarázat. A konfirmációs kicsoportot már befejeztük, ugye? Tehát az már elmarad, viszont péntekre felhívnám a figyelmet, hogy, illetve nem marad el, hanem majd folytatjuk természetesen szeptembertől, hogy pénteken 6 órakor lesz itt egy nagyon kellemes esemény. Juhász Anikó nevű hölgy klasszikus gitár diploma estje, hangversenye. Szokott nálunk ilyen lenni, mások is diplomáztak már itt, az egyházzenei tanszékről rendszeresen. Juhász Anikónak az édesanyja a mi iskolánkba tanít, és gondoltak arra, hogy ezt itt tartják meg. Aki el akar jönni, a kijáratnál még van néhány meghívó a programmal, az jöjjön el, ez zeneakadémiát végzett, klasszikus gitáros diploma hangverseny, az nem egy közönséges esemény. Tehát péntek este 6, szombaton délelőtt hittanóra, és délután 3-kor, és ezt nyomatékosan aláhúzzuk, kis csoportok találkozója. A kis csoportok találkozóját is minden év végén meg szoktuk tartani, délután 3, itt a sátor alatt. Nagyon szeretném, ha minden kis csoport nem csak képviseltetné magát, hanem minél nagyobb létszámba eljönne. Ez mindig nagyon jó szokott lenni, és igen, hasznos a jövendőre nézve is. Vasárnap pedig tanévzáró van a hittanos gyermekeknek. Ez azt jelenti, hogy akkor nem mennek el, hanem tulajdonképpen az istentisztelet formája, az ilyen családi istentisztelet, a gyerektanítás, ez hosszabbra van kicsit nyújtva, és úgy vesznek részt a gyermekek az istentiszteleten, hogy együtt vannak a felnőttekkel, a felnőttek meg együtt a gyermekekkel. Fontos, hogy eljöjjenek a hittanos gyerekek és a szüleik is, mert utána kvázi szülői értekezletet tartunk, a Mátraházi tábor megbeszélése következik Ábrám Angéla vezetésével, tehát a vasárnap fontos, ugye, mérföldkő. És hirdetem azt, hogy végső útjára kísértük ki Jánvári Józsefet 79 éves korában. A vigasztalás igéit az 57. Zsoltár második verse alapján hirdettük: könyörülj Istenem, könyörülj rajtam, mert nálad keres oltalmat a lelkem. Szárnyaid árnyékába keresek oltalmat, míg elvonul a veszedelem. A gyülekezet imádságos szeretetében ajánljuk a megszomorodott szívű családot és minden gyászoló családot is. Akkor átadom a szót gondnok úrnak.
Kedves testvérek, nagy tisztelt úr már említette többször is imádságában is a árvízi védekezést, és egyházunk az árvízi védekezés támogatására adománygyűjtést szervez. A Magyar Református Szeretetszolgálat juttatja ezeket majd célba. A pénztárosi asztalnál, ott a kijáratnál elhelyeztünk egy ilyen hagyományos régi perselyt, amire rá van írva, hogy adomány. Kérem, hogy abba a perselybe helyezzük el azokat az adományokat, amelyekkel ezt a szolgálatot szeretnénk támogatni. A jobbadni.hu oldalon pedig, akinek van ereje és energiája, az jelentkezhet fizikai munkára is a szeretetszolgálattal kapcsolatban. A kerületben megkérdeztem polgármester urat tegnap, ő úgy mondta, hogy a ottani szervezett erők azok egyenlőre elégségesek ahhoz a munkához, amit a kerületbe kell végezni, de ha lesz valami ilyesmi, akkor mi is kitesszük a honlapra, vagy kördünk kör e-mailt. Hétfőn este 6 órakor lesz az érintés programmal kapcsolatban megbeszélés. Akit ez mélyen érdekel, az kérem, hogy nézze meg az érintés.református.hu oldalon, honlapon ezt az egész programot, és nagyon érdemes ezen elgondolkozni, hiszen ez egy olyan ritka eset, amikor egy zsinati szintű bizottság megkérdezi, hogy mi a véleménye a gyülekezeteknek. Ez elég ritkán szokott előfordulni, tehát éljünk most ezzel a lehetőséggel, hogy saját köreinken belül véleményt nyilváníthatunk, úgymond alulról a közegyház vezetése felé, és talán hogyha elég sokan nyilvánítanak véleményt, akkor lesz is ennek valami pozitív hatása. A kis csoportok találkozóján is fölmerül majd ez a témakör, tehát kérjük, hogy amikor arra készülünk, arra is gondoljunk. Szombaton lesz még egy másik alkalom, hol vagy Csenge, gyere. A cserkészek körül mindig történik valami, ugye ők is itt rendezkedtek és aludtak a gyülekezeti terembe a hétvégén. Azt is köszönjük azt a munkát, amit végeztek, főleg azt, hogy nagy rendbe hagytak itt mindent maguk után, sőt, még a sátrat is ők bontották le a óvodai tanévzáró után. És most is szerveznek valamit, és Csenge mindjárt elmondja, hogy mit.
A gyülekezethez tartozó cserkész csapat jövő héten szombaton garázsvásárt rendez itt a templom előtti részen. Jó használatban lévő tárgyakat fogunk eladni, könyveket, ruhákat, mindenféle egyéb jó kis használati cikkeket, és a befolyó pénzt pedig a csapatunknak az új sátorára, amit muszáj beszervezni, mert lassan kinőjük magunkat, és kevésnek bizonyul az a pár sátor, ami a raktárban van, arra fogjuk fordítani, úgyhogy nagy szeretettel várjuk a gyülekezeti tagokat, akik eljönnek, körülnéznek, és hát, hogyha találnak valami jó állapotban lévő érdekes könyvet, vagy valami egyéb játékot a gyerekeknek, hogy ezzel is támogassák a cserkész csapatunkat. Tehát jövő héten szombaton 10 órától délután 4 óráig lesz a garázsvásár, és itt a templom előtti placon fogjuk várni a gyülekezet tagjait. Egy kis emlékeztetőt fogok elhelyezni ott a előtérben, színes szórólapok formájában, azt haza lehet vinni, és így talán eszükbe jut szombat reggel, hogy itt várjuk Önöket, a cserkész csapat minden tagja. Köszönöm.
Köszönjük szépen. Hát akkor lehet vásározni is. Egy kicsit tekintsünk előre, és július 7-én az Európai Keresztény Egyházak konferenciájának a delegációját látjuk vendégül, tehát ez egy nagy rendezvény lesz, és ennek keretében jönnek a delegátusok a gyülekezetekbe is, és hát lássák, hogy milyen élet van. Úgyhogy tudom, hogy már sokan elmennek nyaralni, de azért akik maradnak, azok jó lenne, ha kapcsolódnának, és közreműködnének abba, hogy egy szerény, de méltó ebédet tudjunk adni a érkező vendégeknek. A Kálvin téri gyülekezet Kárpátaljára szervez kirándulást, a tájékoztató a pénztárosi asztalnál megtekinthető. Ugye a hittantáborra azért lehet jelentkezni, itt van Ábrám Angéla hitoktatónk, most is lehet nála jelentkezni. A kisifinek pedig július 21-23 között lesz ifjúsági tábor, erre Csűrös Varga Vandánál lehet jelentkezni. Gyülekezeti táborra pedig Pap Tamás presbiter testvérünknél. És végül még egy fontos személyes dolog, hogy a múlt héten volt édesapánk Németh Géza református lelkész 80. születésnapjának az évfordulója. Ebből az alkalomból megjelent egy kötet a egyház megújulásával kapcsolatos írásaiból, ami az iratterjesztésben kapható. Szép zöld színű, akit érdekel, az olvassa el, és talán hasznos gondolatokat ad ez az érintés programhoz is. És ahogy lenni szokott, mikor már ugye jön a meleg, akkor pólókat is lehet kapni majd a kijáratnál, erre is készüljünk. Köszönöm szépen, és mindenkinek jó időt és jó munkát kívánok!
Köszönöm szépen! Hát ugye kettő dolgot is elvihetünk még, de van a koncertről még egy kis meghívó, meg erről a vásárról. Nagyon örülnék neki, hogyha valaki úgy érzi, hogy egy alig használt Shimano vagy Nevis tápdobó kupos fémházas orsót véletlenül erre hozna, akkor én vevő vagyok rá, csak úgy mondom. Na, hát ha már használt holmikat árulunk. Keressük ki befejezésül a 451. dicséretünket, és énekeljük jó rendületesen. Irgalmas igazságodat, mikor megjelentél. A pokol torkából te kiszabadítál, és az én lelkemben engem megnyugtattál, de áldjon meg és őrizze meg titeket, világosítsa meg az Úr az ő orcáját rajtatok, és könyörüljön rajtatok, fordítsa az Úr az ő orcáját reátok, és adjon békességet néktek, hogy legyetek áldottak testetekben, lelketekben, családi életetekben és hivatalos forgolódástokban, áldottak a földön, a földben és az örökké valóságban. Amen. Áldás, békesség.